Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, aki a dicsőség örökkön örökké. Amen. Krisztus Urunk születése ünnepének második napján hallgassuk meg az igehirdetés alapjául kirendelt ószövetségi szentigét, amint megírva találjuk Ézsaiás próféta könyve 11. részében, az első 9 versben a következőképpen. Vesszőszál hajt ki Isaj törzsökéről, hajtás sarjad gyökereiről. Az Úr lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és értelem lelke, a tanács és erő lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. Az Úr félelme lesz a gyönyörűsége. Nem a látszat után ítél, és nem hallomás után dönt, hanem igazságosan ítél a nincstelenek ügyében, és méltányosan dönt az ország szegényeinek dolgában. Megveri a földet szájának botjával, ajka leheletével megöli a gonoszt. Igazság lesz derekának öve, csípőjének öve pedig a hűség. Akkor majd a farkas a báránnyal lakik, a párduc a gödöljével hever, a borjú, az oroszlán és a hízott marha együtt lesznek, és egy kisfiú terelgeti őket. A tehén a medvével legel, fiaik együtt heverésznek, az oroszlán pedig szalmát eszik, mint a marha. A kisded a vipera lyuknál játszadozik, és az alig elválasztott gyermek a mérges kígyó fajzata felé nyújtja kezét. Nem árt és nem pusztít szent hegyemen senki, mert tele lesz a föld az Úr ismeretével, ahogyan a tengert víz borítja. Ámen. Kedves igehallgató gyülekezet, valami csodálatos békéről, csodálatos harmóniáról szólnak ezek a mondatok Ézsaiás könyvében, amelyeket fölolvashattam. Nem ábránd ez? Kérdezheti az ember. A mai ember különösen is, hiszen bombáznak minket a bombahírek, és sokféle bombáról van szó. Szörnyű bombákról is. Meg ilyen-olyan bombasztikus, fölfújt hírekről is. Vannak, hogy így mondjam, lelki-szellemi bombák is, amikkel bombázzák a mai embert. És vannak a szörnyű, robbanó bombák, közelebb, távolabb, és sok ember szívében ott a rettegés. Hát nem ábránd ilyet hirdetni? Amikor Ézsaiásnak ezt hirdetnie kellett, akkoriban is háborús idők voltak. Az asszír birodalom fenyegetése. És mégpedig úgy, hogy abban Isten ítéletének a fenyegetése jelent meg. A választott nép történelmének a horizontján. Valami megnyugtatót mondani? A proféták nem azért szóltak, hogy megnyugtatót mondjanak, ellenkezőleg. Nem ábrándokat ígérgettek az embereknek, hanem az Isten ítéleteit hirdették, és ezzel együtt hirdethették az Isten ígéreteit is. És ha szépen kezdünk beletekinteni egyre mélyebben ezekbe az igékbe, annál csodálatosabb, hogy az Isten ítélete alatt álló embernek, hogy hangzottak föl az isteni ígéretek ezekben a mondatokban is. Isten tervét mutathatja be Ézsaiás. Azt a tervét, amelyben Isten majd az ő általa megszabott menetrend szerint helyreállít mindent. Amikor majd tele lesz a föld az Úr ismeretével. Most nem a felé tartunk ebben a világban. Most egyre inkább elveszítik Isten ismeretét. A névleges kereszténység egyre romlottabb állapotban van. Megtagad egyházat, igét, erkölcsöt. Az egyházakon belül történik Isten rendjének a megtagadása és megcsúfolása, és egy hamis úgynevezett szeretet jegyében A bűn, a romlottság, az erkölcstelenség igazolása. Hát éppen nem a felé tartunk a mostani világban, hogy tele lenne a föld az Úr ismeretével. Amit már eddig elmondtam, az is jelzi, hogy ez a világ nem fog oda fejlődni. Ez a világ ellenkező irányba fejlődik. Mert ez a világ gonosz világ. Ebben a jelen való mostani világban lehet másképp élni, és kell másképp élni azoknak, akik megismerték az Úr Jézus Krisztust. Mert ők az Isten országához tartoznak. De maga a világ nem fog megjavulni, nem a javulás irányába, hanem az egyre mélyebb romlottság irányába tart. Ahogy erről a proféták előre szóltak, és ahogy az Úr Jézus maga szólt erről, és apostolai is hirdették. Ez a világ antikrisztusivá fog válni. De amikor teljesen éretté lesz a gonoszság és az istentelenség, visszajön az, akiről Ézsaiás proféciája is szólt. Eljön hatalomban és dicsőségben az igaz bíró, a királyok királya és uraknak ura, Jézus Krisztus. Igen, amikor az ő uralma megvalósul majd, nyilvánvalóan, akkor tele lesz a föld az Úr ismeretével. Be fog ez következni, megerősíti az új szövetség. Jézus Krisztusnak, a messiásnak, az ezer éves királysága, ahogy a Jelenések könyve 20. részében olvashatunk róla. Ott csak röviden. Nem részletezi János, mert a proféták már előre elmondtak mindent róla. Amikor majd az ő megváltottaival, az ő lelki népével, akiket addigra már magához vett és dicsőséges testbe öltöztetett, együtt fog uralkodni az Úr Jézus Krisztus. Izrael maradékán. És a megítélt népek maradékán, és még ezen a földön, úgy, ahogy a profétai ígéretek szóltak róla, újra édeni, vagy majdnem édeni állapotok lesznek. Erről a harmóniáról szól mindez. Azt se feledjük, hogy mindez, amit földi ígéretként hirdethettek a proféták, és az Úr Jézus megerősíti, és az apostolok hirdetik, Pál például a római levelében, hogy megbánhatatlanok az Isten ígéretei és az elhívása, tudnélik, amit Izraelnek tett. Ennek a beteljesedése csak az előszobája lesz az örök új teremtésnek. A mennyei jelenések könyvének a 20. fejezete után következik a 21. Igen, és a 22. A 20. fejezet végén ott van az egész régi ég és föld elmúlása. Mert még Krisztus dicsőséges uralma áldásainak megtapasztalása után is, amikor a sátán újra eloldatik a börtönéből, fog találni olyanokat, akiket fellázíthat a csodálatos áldások után is, Isten és az ő Krisztusa ellen. És arra lesz az isteni válasz, hogy az egész régi ég és föld elmúlik. És a többi halottaknak is oda kell állniuk a nagy fehér trónus elé, hogy elvegyék ítéletüket. Ezek után láttam új eget és új földet. A számunkra most még szinte elképzelhetetlen, csodálatos képekben beszél arról is, amennyit arról mi fölfoghatunk. Az Isten igéje. A mennyei Jeruzsálemnek a csodálatos állapotairól, ahol majd az lesz a leglényegesebb, hogy szolgái imádják őt, az élő Istent, és látni fogják az ő arcát, és az ő neve lesz a homlokukon. És napra sem lesz szükség sem más világító fényforrásra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük, és uralkodnak örökkön örökké, mint akiket Isten méltatlanokból az ő fiának örökös társaivá tett. Ez a megváltottak reménysége, igen. Mert az ószövetségi igékről se szólhatunk másképp, mint hogy az új szövetségi beteljesedés, és a már Ézsaiásnál is hangzó új ég és új föld ígérete fényében szólunk ezekről. Isten az ő megszabott menetrendje szerint véghez visz mindent, és nem ábrándot hirdetünk ezért. Az Isten ígéreteit hirdetjük. Azokat az ígéreteket, amelyeket ő minden emberi bűn, gonoszság és méltatlanság ellenére véghez visz. És akiket minden bűnükből, méltatlanságukból és alkalmatlanságukból megszabadít, és az ő gyermekeivé tesz, azoknak már most vigasztalás, hogy Istennek valamennyi ígérete Jézus Krisztusban lett igenné, és ezért általa van az ámen is az Isten dicsőségére mi általunk. Hiszünk az Istennek, és így figyelünk Jézus Krisztusra. Most, amikor a megváltó születésének ünnepi napjaiban vagyunk, akkor különösen is arra, hogy előre szólt a profécia arról, hogy kicsoda lesz ő, milyen lesz ő. Zűrzavaros emberi viszonyok között, amikor a dávidi királyi családban is ott volt már a romlottság erősen. Hangzott föl ez a profécia, hogy mit tesz majd Isten? Egy csodálatos nagy összkép. És kezdődött azzal, hogy vesszőszál hajt ki Isaj törzsökéről, hajtás sarjad gyökereiről. És ebben a mondatban nem csak ígéret van, hanem ítélet is. Ha jól odafigyelünk. Mert ez azt jelenti, hogy ki lesz vágva a dávidi királyi családnak a törzse. És a kivágott fának a csonkjáról. Hagy majd ki egy vesszőszál. A gyökereiről. Igen, annak a dávidi királyi családnak, Dávid apja volt ugye Isaj, ne felejtjük, a gyökere az Isten elhívása volt. Ahogy Istennek tetszett a legkisebbet elhívni a 8 fiú közül. Mert az Úr nem azt nézi, mint az ember, ami a szeme előtt van, hanem ami a szívben van. Így lett Dávid az Isten elhívottja. És így lett ő az Isten népének a királya. Akit őt magát is sokféle módon kellett nevelnie, bűnbánatra vezetnie, és helyreállítania az Istennek, az ő kegyelmében. Ha a gyökérről van szó, a gyökér kérdésről, az az Isten elhívása volt. És aztán Dávidnak adatott az ígéret, hogy örökkévalót királyt ültet majd az ő utódai közül a trónjára az Isten. Ki vagyok én, és mi az én atyám háza népe, és az én házam népe? Mondta alázattal Dávid Isten előtt, amikor ezt az ígéretet kapta. Ki vagyok én, hogy ezt teszi velem az Isten? Amikor tehát a fa csonkjáról és a gyökeréről van szó, akkor erről van szó. Az Isten elhívása a gyökér. Dávid utódai méltatlanokká lettek arra, hogy az Isten választott népe körében uralkodjanak. Egy-kettő akadt közülük, aki Isten szíve szerint való volt. Ezékiás, Jósiás, még egy-kettő. A többi nem. És amikor az ígéretet hirdeti Ézsaiás, abban bizony benne van, hogy ki lesz vágva az egész királyi törzs. És a csonkjáról majd egy vesszőszál sarjad. Milyen gyenge egy vesszőszál. Emlékszem, és néhány éve is elmondtam, amikor Isten idehozott bennünket Nyíregyházára, a parókia kertben egy kivágott diófácskának a csonkján nőtt ki egy vesszőszál. Hát aztán nem vágtuk ki, könnyű lett volna, egy metsző ollóval könnyű lett volna elintézni. De meghagytuk, és a csonkról kinőtt vesszőszálból lett egy diófa, ott az udvarban. És termi a dió. De milyen gyenge vesszőszál volt. Könnyű lett volna elnyisszantani. Amikor Isten fia, Dávid utódaként, kicsi gyermekként megszületett erre a világra. Emberileg milyen könnyű lett volna elintézni. Heródes meg is próbálta. De nem sikerülhetett. Mert bármilyen gyengének látszon valami, valaki, az Isten munkájából, az Isten munkáját nem tudja az ember tönkretenni. Akit, amit az Isten véd, azt nem teheti tönkre az ember. Isten az ellenkező látszata alatt cselekszik annyiszor. Luthernek ez egy jellegzetes kifejezése volt, hogy Isten az ellenkezőnek a látszata alatt cselekszik. vesszőszál hajt ki Isaj törzsökéről. Igen, a kivágott királyi törzsnek a csonkjáról. Hajtás sarjad a gyökereiről, s a hajtás egyébként négyszer. Ebből van Názáret neve is. És majd Máté evangélista arra utal. Hát a proféták megírták, hogy Nocrinak vagy Necárinnak fogják nevezni. Názáretinek. Hajtás. De milyen hajtás? Emberileg olyan jelentéktelennek tűnik. De az Úr lelke nyugszik rajta. És milyen különleges ez is az Ézsaiási ígéretben, amikor így szól előre arról, aki az igazi uralkodó lesz. Az Úr lelke nyugszik rajta. Majd Keresztelő Jánosnak erről kell fölismernie Jézust, az Isten bárányát. És ha már így említem, hogy az Isten bárányát látja meg Keresztelő János benne, akkor ne feledjük, hogy hasonló módon kezdődik az Ézsaiás 53 is. Ki hitt annak, amit hallottunk? És az Úr karja kielőtt lett nyilvánvaló. Felnőtt, mint egy vesszőszál ő előtte, mint gyökér a szikkadt földből. Hasonló részben azonos szavak, mint az Ézsaiás 11-ben. És miről ismerhette föl Keresztelő János? János evangéliuma írja le nekünk, hogy aki elküldött engem, hogy vízzel kereszteljek, azt mondta nekem, hogy aki majd látod, akire látod a lelket leszállani és megnyugodni rajta, ő az, aki szent lélekkel keresztel. A proféták Isten szent lelkét kapták a szolgálatukhoz. De ez időleges ajándék volt. Bűnös esendő emberen nem nyugodhatott meg az Úr lelke. Akin megnyugszik az Úr lelke, az mindenestül az Isten tetszésére van. Az mindenestül az Isten kedvében van. Az mindenestül egész lényében, tisztán, bűntelenül, tökéletesen az Isten akaratát képviseli és viszi véghez. Az Úr lelke nyugszik rajta. Egyedül Jézus volt a földön, akiben a Szentlélek teljessége lakozott. És ezt a teljességet fejezi ki itt ez a hétszeres felsorolás is. Az Úr lelke, a bölcsesség és értelem lelke, a tanács és erő lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. És mindezt összefoglalja, hogy az Úr félelme lesz a gyönyörűsége. Bennünk, ha ott van is már az Isten félelem, Isten igéje és lelke által munkálva, ez sokszor mégis olyan elszoruló szívvel járó félelem. Ez sokszor mégis olyan rettegő félelem. Joggal. Aki mindenben az Atya akarata szerint való volt. És az Atya akaratát vitte végbe. Ezen a földön, minden pillanatában, annak az Úr félelme a gyönyörűsége. Teljesen az Atya akarata töltötte be a fiút. Jézus megmondja, hogy ő semmit nem tud tenni magától, mert mindent csak az Atyával, csak az Atya akarata szerint. Így szólt róla a profécia. Ő a szívek ismerője. Arról is szólt előre Ézsaiás. Nem szemeinek látása után ítél, és nem füleinek hallása után bíráskodik, hogy mit mutatnak neki, és mit próbálnak eltakarni előle. Mit mondanak neki, hogy befolyásolják? Ő befolyásolhatatlan. Most is abban a tudatban legyünk itt, hogy Jézus mindent tud, mindent lát, ami a szívünkben zajlik. Hallja a gondolat foszlányainkat is, amiket még magunk sem gondoltunk végig, mert nem is merünk esetleg végig gondolni. Neki nem kellett tanúskodni arról, hogy mi lakik az emberben. Olvassuk János evangéliumában. Ezért az ő ítélete, az valóban igaz ítélet. De jó, ha kitesszük mi is magunkat ennek az ítéletnek. Ő az ige, ahogy a zsidókhoz írt levélben is olvassuk, hogy az Isten igéje élő és ható, és élesebb minden kétélű karnál, és elhatol az ízeknek és a velőknek, az elmének és a léleknek a megoszlásáig, és mit tesz? Megítéli a szív gondolatait és szándékait. Mert mindenek leplezetlenek és mezítelenek ő előtte, és neki kell majd számot adnunk. Itt derül ki, hogy az ige nem csupán valami, amit ő mond, hanem az ige, maga Jézus. Neki kell majd számot adnunk, mert az atya az ítéletet egészen átadta a fiúnak. Hogy mindenki úgy tisztelje a fiút, ahogyan az atyát tisztelik. De jó, ha kitesszük magunkat az ő ítéletének. Hogy megítélje a szívünk gondolatait és szándékait is. Mert ő, aki igaz módon ítél, azokat, akik hagyják magukat megítélni. Kegyelmével vonja magához. És azt mondja, hogy boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Igazságosan ítél a nincstelenek ügyében, és méltányosan dönt a föld szegényeinek dolgába. Akik megvallják előtte, hogy Uram, nincs semmi, amivel eléd járulhatnék. Azokat ő árasztja el kegyelme gazdagságával. És viszont megveri a földet szájának botjával, azzal, amit ő mond, ajka leheletével, és itt is a lélek szava van egyébként a lehelet helyén. A ruach megöli a gonoszt. Itt Ézsaiás már arról szól, amikor majd nyilvánvaló lesz az Isai törzsökéről kihajtott vesszőszálnak az uralkodása. És az ő ítélete fogja sújtani a földi történelem legfélelmetesebb zsarnokát is, akit a fenevadnak nevez a mennyei jelenések könyve. Igazság lesz derekának öve, csípőjének öve pedig a hűség. Igazság és hűség. Igen, minden estülés csak is Jézusra jellemzők ezek. Aki az atya akaratát töltötte be mindenben, és az Isten ígéreteit fogja beteljesíteni mindenben. Ő, aki eljött alacsonyságban, a kivágott dávidi törzs csonkján nőtt hajtásként, el fog jönni dicsőségben. Az egész teremtett világ erre vár sóvárogva. Amikor Pál apostol a római levele 8. részében azt írja, hogy maga az egész természet, a teremtett világ is nyögés vajúdik, mert hiába valóságnak vettetett alá. Tudnélik az ember bűne következtében. Azért van vérengzés, azért van annyi szörnyűség ebben a mostani világban, mind az ember bűnének a következménye. És azt írja Pál, hogy a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését. Ezt az ige verset, kiragadva az eredeti összefüggésből, sokszor használják emberi vélt jó szándékok takarójául. Hogy nosza, akkor mutassuk meg a világnak, hát itt vagyunk mi az Isten gyermekei. Hát aztán lesz belőle sok zűrzavar. Nem nekünk kell megmutatni. Isten akar megmutatni az életünkön keresztül sok mindent. Tehát itt kezdődik, hogy nem mi akarjunk megmutatni valamit. Majd az Isten megmutatja, hogy mit tesz velünk. De a mondat eredeti összefüggése Jézus Krisztus visszajövetelére mutat. Mert arról van szó, hogy akkor fognak lelepleződni az Isten gyermekei. Akkor egyértelmű lesz az, ami most még zavaros. Mert most ez a világ nem ismeri el az Isten gyermekeit. Legfeljebb kihasználni akarja őket, de elismerni nem. Hiába akarjuk mi megmutatni magunkat, abból mondom, csak zűr és zavar lesz. Isten gyermekeiként éljünk, mint akiknek szíve gondolatait és szándékait is folyamatosan megítélheti a mi Urunk. És Jézus Krisztus vére, az Isten bárányának vére folyamatosan tisztíthat meg minket a bűneinkből. Járjunk a mi Urunk világosságában, valóban. És majd Isten megmutatja ezzel, amit ő akar. De nyilvánvalóvá akkor lesznek az Isten gyermekei, amikor Krisztus, ami életünk megjelenik, és ti is megjelentek ő vele együtt dicsőségben. Igen, akkor fog beteljesedni, hogy a farkas a bárányjal lakik. Meg az is, hogy nép-népre kardot nem emel, és hadakozás többé nem tanul, ahogy ugyancsak Ézsaiás könyvében pár fejezettel előbb olvashatjuk. És sorban majd minden, amit megígért az Isten, be fog teljesedni. azáltal a Jézus által, aki az Isaj törzsökéről kihajtott vesszőszál, a gyökereiről származó kisarjat hajtás. Most is őt ünnepelhetjük, nem csak valami mulandó, kedves karácsonyi hangulatot, és vele az Úr Jézussal lehet ünnepi az életünk. Hogy járjunk szentségben és igazságban életünk minden napján. Ahogy Zakariás énekelt erről. Itt csak emlékeztetem azokat, akik részt vehettek az adventi evangelizációnkon, hogy Zakariás énekéből voltak az alapigéink estéről estére. Szentségben és igazságban. Jézus Krisztus világosságában járjunk, és abban a bizonyosságban, hogy nem ábrándokat kergetünk, hanem az Isten ígéreteiben bízunk. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, hálát adunk neked igédért. Köszönjük, ahogyan előre hirdettetted a te terveidet. Viszontagságos időkben is, ítéleteiddel együtt a te prófétáid szája által. Köszönjük, hogy kihajtott a vesszőszál Isaj törzsökéről, hogy eljött a megváltó, és mi az ő világosságába jöhetünk, engedhetünk annak a világosságnak, engedhetünk fiad igaz ítéletének, engedhetjük megmenteni magunkat, engedhetjük, hogy Jézus Krisztus által te cselekedj az életünkben. Köszönjük, hogy neked megvan a terved személyre szabottan is mindegyikünkkel. És köszönjük legfőképpen azt, hogy sorra, rendre, véghez viszed minden tervedet, minden ígéretedet. Nem ábrándokat kergetünk, és nem ábrándokkal bolondítjuk egymást. Mert neked, atyánk, minden ígéreted Jézus Krisztusban igenné és ámenné lett. Szenteld meg ünnepünket, szenteld meg egész életünket. Tégy minket a te békeköveteiddé. Köszönjük, hogy emberek kegyelmet találva előtted, már most megbékülhetnek egymással. Köszönjük neked, hogy Jézus Krisztusért járva követségben, így hívhatunk másokat is arra, hogy béküljetek meg az Istennel. Nem tudjuk, meddig tart kegyelmednek-e mostani ideje. Tudjuk igédből, hogy ez a világ egyre romlottabb lesz, és egyre félelmetesebb szörnyűségek következnek be. De köszönjük, hogy mindezen túl nézhetünk, és várhatjuk az Isaj törzsökéről származó vesszőszálnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak dicsőséges visszajöttét. Amen. Jézus, a te beszéded teremjen jó gyümölcsöket, szent igéd és szent lelked ítélje meg bűneinket, vigasztaljon bánatunkban, bátorítson halálunkban. Istentől áldott karácsonyi ünnepet kívánok a testvéreknek.